Értsétek meg, hogy vannak bizonyos szellemi titkok, amiket ki kell ásni. És ez úgy van, ha te a kicsiny hű vagy. Ha odaszánod magad az Istenhez, elmékedsz az igén, kéred az Istent, hogy megértsd, hol rontottad el, hogyan tudsz uralkodni, hogyan tudsz szellembe mozogni, hogyan tudsz átvenni Isten irgalmából, szeretetéből, stb. Összes témáról lehetne beszélni. Ezeket keresed, kutatod, kívánod a királyság titkait, akkor jön. Ásol, hogy mi meg nem találod az igaz gyöngyöt. És van olyan dolog, amit Isten nem ad oda, csak úgy, hogyha meglátja, hogy valóban, tényleg érdekel? Tényleg? Isteni tulajdonság, isteni kinyilatkoztatás, isteni képesség és isteni megismerés van a szellemeden keresztül, Istenből. És van egy pár dolog, amit Ádám elveszített. És most akarok neked mondani egy nagyon érdekes dolgot, elmékedtem ezen. Meg tudjátok nekem mondani azt, hogy Ádám melyik bűn miatt, vagy Éva melyik bűn miatt veszítette el az uralmi tényezőjét Éden, illetve a világ fölött? Mondjatok egy bűnt. Kérdezem. Paráznaság? A lopás? 10 parancsolat melyik bűne? Egyik se. Egyik se. A bűn fogalmában meg kell újulni. Meg kell újulni a bűn tekintetében. Mi az, ami Istennek fontos, legfontosabb? A közösség. A közösség Istennel. Az értéke a közösségnek. Értéke annak, hogy Isten belehelyezte egy olyan állapotba, egy olyan szellemi dimenzióba őket, amiben nincs bűn, amiben csak Isten jelenléte van. Hajnalonként lejön Isten, és ott sétál, és ott beszélget Ádám és Éva vele. A közösség az, az egység, a szövetség, a közösség, ez a három dolog, a szövetségben van benne a közösség, az egység. Ez az, amit elveszített Ádám és Éva. És az emberek csak azzal foglalkoznak, hogy milyen bűnből térjenek meg. És mondják, hát én most ebből tér, nekem, igen, nekem ez a problémám, igen, mostában nagyon sokat hazudok. Ott mondok, nem akarom, hogy valaki magára vegye. És akkor mondjuk, igen, uram, bocsáss meg a hazugságot, stb. Nem ez a legnagyobb problémát. Nem ez a legnagyobb problémája az egész emberiségnek. Hanem az, hogy nem akar Istennel szoros, intim közösséget. Ez a legnagyobb bűn. És hogyan veszítette el Ádám és Éva ezt a képességét? A közösségre, az egység és a szövetségre való képességét, amiből fakad minden áldás és örökség. Úgy veszített el az áldást és az uralkodást, hogy az ördög tudta, hogy ha a látást elveszít róla, belőle, Istenről, Istenből, akkor elveszíti a birtoklást, az uralkodást, és a szellemi dolgokat, ami mennyei, ami Istenből fakad. 5 küldetése volt Ádámnak és Évának, és neked is 5 küldetésed van minimum. A közösség az az egység Istennel. Az isteni karakter, ami Istenből van, amiről beszéltem az előbb, hogy isteni tényező van benned. A harmadik, van egy küldetésed, egy célod, egy sáfárságod, egy pénzügyminisztériumi megbízatásod. Van egy kiterjedésed a fejlődésre, ez is a te missziód. És van egy ötödik, ez pedig az elnevezés hatalma, a beszéd hatalma. Erre az ötre van alapvetően elhívva az életed. Erre az ötre. A közösségre, egységre, Istennel. A szellemed egyé vált Isten szellemével. Testvérek, kiaknázottan lehetőségek vannak a szellemedben. A karaktered, a szellemeden keresztül mennyei image, úgy, mint Ádám és Évának. A küldetésbe vagy, mindenkinek van egy küldetése. Remélem, bele tudok már végre ebbe menni. És van egy fejlődési tered a szellemi életedre vonatkozólag. Nem az egyház határozza meg önmagában ezt, hanem Isten, aki utat készít az eklézsiában neked. Fejlődés, fejlesztés, növekedés. Erre vagy elhívva, szellemben. A te szökőben gyülekezet olyan fejlődésében keresztül, a hitük olyan növekedésében, ezt mondtam többször már nektek, hogy 1000 kilométeres körzetben mindenki tudta, hogy mi folyik a Tesznokabeli gyülekezetben. Egy olyan emberek, akik báványimádók voltak. De be tudták fogadni az igét, a szellemi dolgokat, és Isten felnövesztette őket. És az elnevezés hatalma, a beszéd uralma. Erről nagyon keveset beszél a magyar test, hogy mi a beszédednek a hatalma. A beszédednek a tekintélye. Nem a megvallásról beszélek, hanem az uralkodási proklamációról. Amikor szellemedből uralkodsz a családodban, a pénzügyi területen, a gyülekezet tekintetében, a társadalmi berendezkedésben, a civil szférában, közéletben, bárhol, ahol benne vagy. A beszédednek a súlya, hogy Isten komolyan veszi a beszédedet, mert téged, a karakteredet vesz komolyan Isten. Hogyan tudsz imádkozni, ha nem hiszed el a beszédednek a súlyát? Hogyan tudsz reggel fölkelni és szólni Istenhez, ha nem hiszed el, hogy van a beszédednek súlya a szellemvilágban? Hogy a beszédednek a hangja bemegy a mennyeknek a dicsőségébe, az Atya trónja elé? Hogyan tudsz beszélni, ha nem hiszed azt el, hogy a hatalom van a szellemedben, és átalakító hatalom? Hinned kell abban, hogy Isten figyel a beszédedre, meghallgatja az imáidat, és teljesíti a kéréseidet. A Márk 11-ben nem csak azt mondja Jézus, hogy abban higgyünk, ahogy Isten létezik, hanem a beszédedben is higgyél. Nézd át a Márk 11, 22, 23, 24-et. Házi feladat. Hogy ott nem mondja Jézus csak azt, hogy ha majd imádkoztok Istenben, hisztek, akkor majd meghallgat benneteket az Úr. Hanem azt mondja, ha majd hiszel a beszédedben. Hinned kell abban, amit mondasz. Ha Isten szelleméből, Isten igéből, Istennel egységben vagy, és ebből beszélsz Istennel. Helyre kell állítani az önképedet, de az önképedet az ige fogja helyreállítani. Figyeljetek ide most, lehet, hogy nem fogod elhinni. Tudod, hogy miért nem hallgatta meg eddig az imáidat sokszor? Isten, mert nem hitted el, hogy Isten jelenléte, atmoszférája benned van, ki vagy választva, és isteni lény vagy. És egy olyan lényből imádkoztál, aki te magad leképezett és elgondolt. Egy hitetlen lényt csináltál magadból. Nem Isten, te magad az újjászületés után. De jövök én, és azt hirdetem neked, neked van hited. Neked van isteni jövőd, van Istenből közösséged, ha hitre jutottál. Van karaktered, ha hitre jutottál. Van küldetésed, ha hitre jutottál. Van célod, ha hitre jutottál. Van fejlődési területed, bárhol vagy, pénzügyileg, lelkileg, szellemileg, ha hitben vagy. És van elnevezésed, van hatalmad a beszédednek, van tartalma, és van célja a beszédednek. Amen. Azért beszéltem erről az első blogban, mert nem szégyellek erről, ha kell egész évben beszélni addig, amíg azt nem mondod nekem, Lali, elegem van már abból, hogy állandóan arról beszélsz, hogy én isteni ember vagyok. Hát én tudom, hogy isteni ember vagyok. Tudod, hogy miért beszélek erről? Azért, mert nem tudsz szellemben győzni, ha nem hiszed el, aki vagy Krisztusban. És nem hiszed el, hogy te neked a feladatod az Édenben való uralkodás és a Földön való uralkodást. Azért, mert a családodban győznöd kell. Azért, mert a munkahelyeden győznöd kell. Azért, mert a jövődben, a szolgálatodban győznöd kell. Azért. Mert nem adhatjuk föl. Még csak most kezdődik a java. Nekünk kell a köveket széthordani az Ézsaiás proféciája alapján. Nekünk kell a rónákat bérci alakítani. Nekünk. Nem a szomszédnak, és nem a következő eklézsiának, ami a gyerekednek az egyháza lesz. Hanem a te egyházadnak, az én egyházamnak. Amen. Na most elérkeztünk a sáfársághoz. Gyere velem a Mózes 5.29-hez. 5 Mózes 29.29. Testvérek, mindenkit sáfárrá tesz Isten. És segítek ebben, hogy beleállj a sáfárság munkájába. Ugyanis Jézus azt tanítja, hogy gonoszszá válik egy generáció majd, akik kapnak elhívást, de nem teljesítik a feladatukat. Figyeljetek ide! Tömegek ülnek a gyülekezetekben. Tömegek. Értsétek meg, tömegek. Van a gyülekezetek, meg a gyülekezetek, ahol 5000 ember ül minden vasárnap. Vagy több. Ezt nem engedhetjük meg. Nem engedhetjük meg. Azaz 5000 ember, ha beleállna az elhívásába, a küldetésébe, hetente 5000 embert szülne Krisztusban. Egy 5000 fős gyülekezetnek évente 5000 fővel kéne minimum növekednie. Minimum. 10 év alatt évente 5000, az 50000 fő. Nem hiszem el, hogy egy család, akik szellemben vannak, fölnőnek, erősek Isten jelenlétében, nem használja őket Isten egy családot egy éven belül egy család felé. Nem hiszem el. Nem hiszem, hogy nem küld Isten embereket emberek felé. Nem hiszem el. Mert Isten szeretete olyan nagy, hogy azt mondja az igében, hogy szerette a világot, hogy megmentse. Nem azt mondja, a néhányakat meg akarok menteni, nem az egész világot meg akarja menteni Isten. Ahogy Reinhard Bonke mondja, Istennek az a célja, hogy a pokol üres legyen, a menny pedig tele legyen. Értsétek meg, hogy mozgásba kell hozni az egész eklézsiát. Mozgásba, mobilissá. Hogy felszedjenek szerelkezve, elhiggyék, akik Krisztusban, és kimenjenek, és hirdessék ezt. A világnak tudod, mire van szüksége? Vonzó emberekre. Akik tudják, hogy honnan jöntek, Istenből. Akik tudják, hogy mit akarnak, Isten céljait. És ez vonzó. A világ elhagyatott, magányos, és szegény, és nyomorult. De az eklézsia, ha nem tér meg, akkor mit tud átadni? Ha nem lát az eklézsia, akkor mit tud átadni? Vakságot. Ezért kell befogadni a látást, hogy látást adjál. Miről kell látást kapnod? Arról, hogy mi a küldetésed. Honnan jöttél, és Isten merre küld? Nagyobb a, ki benned van, mint aki e világban van. Az ördög azt tanította éveken keresztül. Hát, évtizedeken keresztül épülsz, talán akkor majd valamire jó leszel Isten eklézsiájában. Én meg azt mondom, abban a pillanatban, ha valaki megtér, alkalmas Istentől bármilyen dologra, amiben Isten beleteszi. Szeretek újjászületett keresztényekkel beszélgetni. Miért? Mert boldogok. Azért, mert állandóan éhesek. Azért, mert kérdeznek. Azért, mert állandóan könyveket olvasnak. Miért? Azért, mert vágynak arra, hogy jókat nevessünk, és közben együnk jó ízűen. Azért, mert vágynak arra, hogy behozzuk az egész világra Istennek az üzenetét. Jó újjászületett emberekkel lenni, mert ők még normálisak. De az eklézsia abnormálisá teszi őket. Lekötözi egy székhez, és azt mondja, ülj! És ha minden szabályt betöltesz, akkor majd talán, te kis hülye gyerek. Én meg jövök, és kiszakítom rólad ezeket a láncokat, ezt a boxot, amit az eklézsiának hívják. Szakadj ki a gyülekezetből, szakadj ki az eklézsiából, szakadj ki a boxodból, és találd meg a királyságot. Isten nem egyháztagoknak hívott el bennünket, hanem hithű embereknek, akik a hitüket reprezentálják a világban. Képviselik Istent. Képet mutatnak be, és viselik ezt a képet. Képviselők, dicsőség az Úrnak. Amen. Halleluja. 5 Mózes 29:29. Ne valláskodjunk, vallásoskodjunk. A titkok az Úré, ami Istenünké. A kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk, ami fiainké, mind örökké, hogy a törvénynek minden igét beteljesítsük. Vannak titkok, amelyeket Istenünk az örökkévaló megtartotta maga hatalmában. És elrejtett előlünk, folytatta Mózes. De amit kijelentett nekünk, ahogyan a törvény igét is, az már a miénk, a fiainké örökre, hogy engedelmeskedjünk azoknak, és aszerint éljünk. Egy angol fordítás szerint pedig, hogy aszerint beteljesítsük, vagy munkába állítsuk magunkat. Miről beszél itt Mózes? Ez az ige, amikor elhangzik, ez a 40 éves pusztaság után van. És azt mondja itt Isten, hogy akar kinyilatkoztatni titkokat, hogy azokat átadjuk a gyerekeinknek, amelyek örökkévaló titkok. És azt akarja, hogy ezzel csáfárkodjunk ezekkel a titkokkal. Ki akarja jelenteni, mert ha belelépsz ebbe, akkor neked ezt kell véghez vinni, ezzel kell dolgozni a titokkal. Halleluja! Elmondja, hogy a titkok az Úré, de vannak kinyilatkoztatott titkok. És ezzel kell sáfárkodnom. Neked és nekem. A titkokkal. Erre mondod, hát ez hol van az Új Szövetségben? Gyere velem a Máté 13-hoz. Gyere velem a Máté 13-hoz. Máté 13. 8-as verszaktól. Némelyek pedig a jó földbe estek, gyümölcsöt teremtek, némely 100, némely 60, némely 30 annyit. Hogy jön a sáfárság? Jön egy mag, és növekedés jön létre. Maga az ige sáfárságra van hozva az életedbe. Hogy a titok prosperitást, szaporodást, növekedést és hatalmat hozzon létre az életedben. Értsd meg, az ige, amikor behullik a szívedben, akkor egy mag százszorosára akar nőni. Ez benne van az igének az alapvető lényében, hogy azért jön, hogy növekedjen, uralkodjon és gyümölcsöt teremjen. Ez a sáfárkodás alapja, amiről beszélek. Hogy elhidd azt, hogy Isten hatalmas arra, figyelj Laci, például te, nem csak arra vagy elhívva, hogy gitározzál, hanem arra, hogy tanítványokat képezzél. Az eklézsia mit csinál a gyülekezetekben? Beteszi az embert gitározni, és azt mondja, ha már jó gitáros leszel, és 60 évig gitáros leszel, és már nem bírod tartani a gitárt, hanem leülsz, mert olyan öreg ember vagy, akkor talán majd nemzet, betérszünk téged egy alapvető bibliai iskolába. Arra alkalmas vagy, mert egy gitáros vagy. De értsd meg, ez nem így működik. Tehát Istennek az a terve, hogy magasabb szintű elgondolásokat kapj meg, a titkokat, amelyeket te nem tudsz kiszívni a kisújadból, kiszopni. Érted? És a potenciálod, az úgy jön föl, a képességed, ha a titkokat Isten megmutatja, azaz az ige titkát. Mert az ige ki fogja jelenteni azt, amire képes vagy. Miért nevetsz, Kati? És figyelj! A gyümölcstermés, ez alapvető dolog az ember életében. Tehát az is befejeződik, hogy emberek nem teremnek gyümölcsöt. Ilyen nincs! Keresztény vagyok, de világi. Keresztény vagyok, de hát vannak bűneim. Hát, de szeret az Úr. Testvérek, tehát ezek a megfogalmazások. Keresztény vagyok, de hát igen, mostanában az elmúlt 20 évben igen, nehéz volt, és nem tudtam úgy az útba lenni. Tehát ezek az embertípusok, ezek a génmanipulált emberek, ezek elhitetik az embereket, hogy nem működik a mag, az Istennek az igéje. És tanítjuk magunkat. Hát igen, hogyha lenne egy jobb pásztor, egy nagyobb szolgálati ajándék, egy jobb gyülekezet, nagyobb gyülekezet, jobb dicséret, kisebb dicséret, nagyobb, spontán, nem spontán, profétai dicséret, nem profétai dicséret, amerikai, román, bármi, akkor majd. Nem, ez hitetlenség. Az a neve, há, mint hitetlenség. Mert nem hiszük el, hogy Isten igéje egy emberből is hős tud létrehozni. Egy emberből is. És akármilyen a végzettsége. Megmondom, a Szent Szellemet nem mindig érdekli, hogy mi a végzettség egy embernek. És lehet, hogy egy hátrányos helyzetű... Most erre ne építsük az életét, de egy hátrányos helyzetű embert azért tud jobban használni Afrikában, mert ő legalább hisz az igében. És nem azt nézi, miben nem hisz, és azzal foglalkozik egész életébe, hanem azzal, amit hisz, és azzal foglalkozik, de azt csinálja is. Ámen? Testvérek, ha ketten vagy hárman, a názareti ezt tanítja, összegyűlnek, erre jön, de miért nem működik? Hát azért, mert ezt mondod, azért. Mert ez jön ki a szádba, mert nem működik. Mert nem mondod azt, ez működik. Még ha nem működik, nem látom működni, akkor is fog működni. Mert Keresztül János egy pusztába kezdte el beleszólni az átalakító beszédét. Azzal, hogy azt mondta, az ércek rónává lesznek, átkezdett alakulni a szellemvilág. Senki nem látta, csak Isten, meg az angyalok. És jött Jézus, landolt Jézus, és Jézus már átvette a stafétabotot, és az első napján már tette a csodákat és a jeleket az erővel, mikor visszatért a pusztába. Onnantól kezdve már nem volt menekvés a démonvilágnak. Dicsőség az Úrnak. Folytatom a 13-at. Kinek van füle, a hallásra hallja, a tanítványok pedig hozzám menvén mondanak néki, miért szólsz nekünk példázatokban? Ő pedig felelvén mondan néki, mert nektek megadatott, hogy értsétek a mennyek országának titkait. Látod? Titok. Ezeknek pedig nem adatott meg. Mi a titok? Elrejtett valóság. Mondd velem, elrejtett valóság. Nem azért mondatom, hogy mondd utánam, mert én is otthon így tanulok. Hallgatok egy tanítást, lekapcsolom, és utána mondom. Bemenjen a szívembe. Nem csak hallgatom, mint régen, olvastam a könyveket, nem. Kicsit olvasok, és elmékedek. Mert nem tudom, befogad egy idő után, egy könyvből egy-két fejezet olyan súlyosan tud rád nyomást gyakorolni Szent Szellemben, hogy azt mondod, ezt le kell tenni, ezen elmékednem kell, vagy olvas egy igét. Akkor vagy jó állapotban, ha nem 10-15-100 oldalt olvas a Bibliából, hanem akár egy igét, de az robban, vagy egy történet, de az azt mondod, hogy egy hete ezzel foglalkozok. Miért? Mert súlya van az igének, és leterhelte a szívedet az igének a súlya. Mert rád nyomást gyakorolt Isten, rátette a fingerprintjét, a új lenyomatát Isten, és azt akarja, hogy beleivódjon az új lenyomat a szellemedben, az igén keresztül. Amen? Persze, fontos, hogy minden nap olvassál igéket bárhonnan, de ha nincs ott az igének ez a titok súlya, hogy följön valami, leleplezve valóság, mert a titok az azért van, hogy lelepleződjön. Azt mondja Jézus egy másik helyen, minden titok le fog lepleződni. Az utolsó időben vagyunk, és minden titok le fog lepleződni. A mi javunkra, a dicsőség az Úrnak, az én javamra. És mit mond utána? Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik. Akinek nincs, az is elvétedik tőle, amilye van. Most ezt figyeld meg, ez egy királysági elv. Ha jön a titok, leleplezése. Eredeti szövegben úgy van, aki birtokolja a titkot, akinek van, aki görögül echo tart, birtokába tart, annak, aki tartja ezt a titkot, és foglalkozik a titokkal, megragadta a titkot, úgy, mint például ezt a csodálatos női táskát. Birtokolja a titkot. Kinessen valami a táskába. Birtokolja a titkot. Annak még több adatik. Tehát a sáfárság a titkon keresztül elkezd lelepleződni, majd a lelepleződés pedig növekedést, fejlődést és képesítéseket ad át. És aki nem birtokolja, attól elvétedik. Mondok két dolgot, ami nagyon fontos a saját hibámból. Ha kapok egy kijelentést, egy bátorítást, bármilyen proféciát, ezzel foglalkozni kell. Tehát nem úgy van a profécia például, kapsz egy proféciát Istentől, hát ha az úton beteljesedik. Nem. Timóteusban azt mondja Pál, kezdj el harcolni a profécia beteljesedésért, Timóteus. Vitézkedjél jó vitészséggel a profétai beszéddel. Ezt mondja szó szerint Pál neki. Ha az úrtól van. Két vagy három bizonyság megállt. Jó is, hogy mondod ezt, mert szóval, igen, ha nem voltunk, és hát nagyon nagy gond van ezen a területen, mert össze-vissza profétálnak emberek, és hát helyre kell állítani, rögtön már ezzel találkoztunk, de önmagában az, hogy Isten igéje szól hozzád, ha szól valamit Isten, azzal neked kötelességet foglalkozni, sáfárkodni az igével, sáfárkodni és gondot viselni magadról, hogy a szellemi épülésed menjen előre. Nem csináljátok. A kereszténység az nem arról szól, elmegyünk dicsérni az Urat, hallgatjuk a Lalit, vagy a Józsit, Pistát, mindegy, valamelyik másik marhát, és jól érezzük magunkat, talán Isten is szólt hozzám, igen, a Jobbikéket, biztos szólt az Úr, és akkor hazamész. Egy hét, semmi, teljesen kiüresedik az ember, jövök szombaton. Bibliaiskolában nem járok, minek az, nem kell a tudás, majd a szellem mindent megold, szolgálni nem akarok, majd a Csabi kipakol. Tehát ez a fajta élet, ez kudarc. Ez nem profécia, ez egy valóság, realitás. Tehát ahhoz, hogy valami működjön az ember életében spirituális oldalról, ebbe nyitottság és munka kell. Tehát az Isten fia nem azért jött, hogy sétáljon a Jeruzsálem utcáján, csattintson, ott egy démon menj ki, kis királyfi, ott egy démon menjen ki, ez gyógyuljon meg, stb. És akkor azt mondta, fáradt vagyok, nincs kedvem. És akkor lefekszik, alszik, és akkor utána fel kell másnap reggel, hát 10-kor mondjuk, hát most hány ember gyógyítsak meg? 4-et, 5-öt, nem tudom, nem hallom az Úr hangját. Nem. Az egész életét arra tette rá, hogy hallja Isten hangját, mutassa meg az Úr, hogy mi az ő akarata. És amikor 33 éves volt, akkor tökéletesen be tudta futani a pályáját. Véghez vitte a hit céljait. Mert figyelt az Úrra. Semmit nem engedett, hogy lehújjon az életébe. Amen. A vallás tartalmazza a múlt sáfárkodásának az összes DNS-ét, a szellemi következményekből pedig látszik az eredménytelensége. Vagy eredményessége. Tehát azok a dolgok, amiket nem hoztak létre, azok a titkok, amik nincsek leleplezve, és azok az eredménytelenségek, amikbe beleszülettél az Eklézsiába, azok egy rossz sáfárságnak a következménye. És mit csinál a vallás? Megmagyarázza, hogy miért tart itt, és még igény alapokra akarja tenni ezt az egészet. Testvérem, most kell megállnod, és most kell azt mondani, ki kell dobni az összes olyan dolgot, ami bűn volt, és a sáfárkodásból rossz sáfárkodásból meg kell térni. És helyre kell állítanod önmagad a családod életében a sáfárkodást. A másik dolog, Isten szemében az a sáfárkodás, ha elszámoltathatóak vagyunk, és termékenyek vagyunk. Tehát termékenység. Azt mondja Keresztelő János, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. És azt mondja, tudjátok, van ez a Apádra vagy Vejedre ütök című film, emlékeztek rá? És mondja ott az egyik főszereplő, hogy a bizalmi körbe be kell, hogy jussál. És mindig kérdezi a főszereplő, benne vagyok már a bizalmi körbe? Tudjátok, emlékeztek rá? Belső kör. Még nem vagy be a belső, és a harmadik rész meg arról szól, hogy ő már benne van a belső körben. Na most ugyanígy van, az eklézsia tanításai legtöbbje arról szól, nem, ez rossz mondat, nagyon sokszor olyan dolgokat tanítottunk, így alázatosabb, olyan dolgokat tanítottunk, ami arról szólt, hogyan kerülhetsz a belső körbe. A kivételezettek, a felkentek, a nem tudom, az űrlények körébe. De nem ez a lényeg, hogy az eklézsiában a kedvezményezettek közé hogyan lottó nyeremény vagy, az a Promo Indra volt régen, hogy kihúzzák a számodat és lakásod lesz. Tehát nem ez a látásmódnak kell lenni. Figyelj, a farizeusok ezt csinálták. A farizeusoknak a szektája 5000 fős volt. 5000 fő. És 5000 fő volt a különlegeseknek, a különlegesének a különleges gyülekezete. A VIP gyülekezet. És annyira különlegesek voltak, hogy nem értek hozzá emberhez, fizikailag, nehogy démonizálódjanak. És a vallás ezt hozza létre. Elitizmust. És van a felelősség köre, nem ez a belső kör, ez a sáfárságnak a köre. Ebben van kötelesség, gondozás, befolyás, és a befolyáson keresztül pedig hatásgyakorlás. Ez a sáfárság üzenete. Belső kör, vagy felelősség köre. És a felelősség körén belül pedig vannak ilyen szellemi erők, hogy kötelesség, gondozás, befolyásolás és hatás. Mert a sáfárság termékenységet fog létrehozni. Egyszerűen nem hiszitek el, érzem a szellemembe. Értsd meg, hogy erről fogok egész évben beszélni neked, hogy a szellemet, ha elhiszi az Isten igét, egyből növekedést hoz létre, dicsőség az Úrnak. Magától terem, sőt, még van egy olyan igen, Jézus mondja, lefekszel és magától, ma annyira jó az Úr, magától, dicsőség az Úrnak. Most mutatok neked Pállal kapcsolatban egy igét, mert nem hiszed el, egyszer nem hiszed el, de most el fogod hinni Jézus nevében. El fogod hírni. Ezt figyeld meg. Mindenfajta fordítást hoztam neked, hogy elhitt, hogy Pál mire hivatkozik, hogy ő mi volt olyan hatalmas nagy aduász. Na ezzel kezdi, figyelj. Figyelj, mit mond magáról. Minden apostol közül pedig utoljára, mint egy idétlennek, torz szülöttnek, megjelent nekem is az Úr. Testvérem, ha nem érzed magad torszülöttnek, dicsőség az Úrnak, akkor már jó helyen vagy, és akkor már elkezdték kapizsgálni valamit Istenből. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam Istennek az egyházát. Azt mondja magáról, nem méltó, hogy egyházban apostolnak nevezzék. Ha, ugye ma miért megy a cím, hogy apostolnak nevezzük? Pál azt mondja magáról, nem méltó, hogy apostolnak nevezzék. Mert én vagyok a legkisebb. Jó, aztán. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Tudod, mi a kegyelem? Képesség a sáfárságra. Képesség a sáfárságra. Isten kegyelme, karisza, jókedve által vagyok, ami vagyok. Annyira megérintett ezen a héten ez a mondat. Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. De vagyok. Tehát ő valakinek érzi magát a kegyelem által. Fontos. Amen. Nem utolsó kegyelmezett, bűnös senki házi.
Amen.
Amen. Amen. Jézus nevében. Hanem aki vagyok. A kegyelem által. A kegyelem identitáshoz erőt a sáfárságra, hogy elvitt azt a célt, amire Isten elhívott eredetdően, mielőtt még anyu megszült volna. Egye meg a húsát. Anyuna. Halleluja. Na most ez a fordítás, hozok egy másikat erről az igével kapcsolatban, mert az, hogy a Károli azt mondja, hogy Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, ez egyfajta látás, csak vannak itt más magyar fordítók, megnéztem az angolt is, hogy fantasztikus az üzenet, mert nem csak ez. Tehát de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a kegyelem dolgozott, sáfárkodott érte. Nem lett pocsékba, nem ment a kegyelem. Mert alkalmazta a kegyelmet az életére. És azt mondja, sőt, többet munkálkodtam. Igen, yes, a 12 apostolt leelőzte Isten kegyelme által. Yes, igen, halleluja. Az a kis idétlen legyőzte, halleluja, az erőket, hatalmakat Efézusban, Rómában, Galáciában, bár ott nem volt, csak egy levelet írt róla, Filippiben, minden helyen, ahol volt, Makedóniában, mindenhol, többet tudott Istennel dolgozni. Ő nem egy ilyen gyárat, stressz gyárat üzemeltetett, vagy egy ilyen szektát, egy ilyen vallásos gyülekezetet. Nem úgy, dolgozzunk az ébredésért, dolgozzunk a növekedésért, dolgozzunk a fejlődésért, dolgozzunk, csináljuk, menjünk ki ébredésért imádkozni, menjünk ki szemeljarcolni, menjünk evangélizálni. Nem ezt csinálta, hanem a kegyelem olaja, a kegyelem sáfársága vitte Isten szelleme által, és ahova ment, oda ott tudott oda olyan dolgot letenni az asztalra, amin keresztül azonnal működött Isten. Hát nem azt csinálta, hogy kiment az utcára evangélizálni, hát igen, ma nem volt jó az evangélizáció, de igét hintettünk. Hát ő nem igét hintett, hanem ő Isten igéjét valóban bemutatta erővel és bölcsességgel. Amen! Halleluja! És mondok egy másik fordítást ezzel kapcsolatban. Az igét még felolvasom. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. Mint azok mindnyájan. Halleluja! A kegyelem hatalma. Isten ereje. Egy ilyen szerencsétlen emberem. De mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Végig vitte. És ott volt társként Isten természet fölötti fölruházó hatalma. Az Isten kegyelme. Ingyen! Mit jelent a kegyelem? Ingyen! Ingyen! Halleluja! Úgyhogy nem érdemelte ki. Úgy érzte magát, hogy utolsó senki. De Isten kegyelme által megújult, és azt tudta elmondani magáról, vagyok, aki vagyok, a kegyelem által. Isten kegyelme által mégis azzá lettem, aki vagyok. Ez még jobb fogalmazás. Isten meg nem érdemelt plusszán keresztül, ez is a kegyelem, Isten meg nem érdemelt plusza. Plusz. Ne, az nem a közért, plusz. 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 Plusz jön rád. Plusz. Akarod jobban gitározni? Nem megy. Jöjjön, kegyelem, és plusz. És már jön. Szolgálsz valahol, ezt nem tudod, hogy megúszni, vagy miről beszél, vagy mi van. És jön Isten kegyelme, és plusz jön. Jön az intuíció, jön a szellem. Hatalmas fejedelmekkel kell harcolnod, Efézusban fenevadakkal, mondja Pál egyik helyen, és utána mit mond Kolosséban rögtön? Mit mond rögtön? Azt mondja, hogy mindenre van ereje. Mindenre van ereje. Azt mondja a Kolosséban, hogy hatalmasan munkálkodik bennem Isten ereje, szó szerint így mondja. Hatalmasan. Azt mondja, hatalmasan, hogy hatalmasokkal tudjon harcolni, szellemi fejedelmekkel. Isten kegyelme által. Isten kegyelme által mégis azzá lettem, aki vagyok. Elmondhatom, irántam való kegyelmét nem pocsékoltam el. Sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostolok. Egy másik fordítás. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő rámárasztott kegyelme nem bizonyult hiába valónak. Ellenkezőleg. Látod? Tehát a kegyelem ellenkezőleg hatott, mindnyájuknál többet fáradtam, bár nem én, hanem Isten kegyelme, amely velem volt. Dicsőség az Úrnak. Isten kegyelme számára, ez a vida, Isten kegyelme számára vagyok az, ami vagyok. Ez egy megint egy más megfogalmazás. Isten kegyelme számára vagyok, ami vagyok. Ez is egy jó fordítás. Azt mondja, hogy a kegyelem számára vagyok. A kegyelemért vagyok. Hogy a kegyelem uralkodjon rajtam. Hát ez óriási. Hát ez óriási. Azért születtem, hogy Isten plusza fantasztikus jókedvének és erejének és természetfeletti képességei rám jöjjenek. Hát azért születi újjá. Hát nem azért születi újjá, hogy kiosszom valamit picit neked, és hogyha majd egy picit tudsz icipicin sülyelfárkodni, akkor majd nagyot bíz. Nem így működik, mindent bekapsz. Ez előzítem, tanítottam nektek azt, hogy a megváltásban minden elérhető lesz számodra, az adott problémádra, az adott élethelyzetedre. Ez nem úgy, hogy hát egy kicsit adok neked, bár bizony dolgokban bele fog törni a bicskát, és én röhögök majd rajtad, hogy rám van szükséged, de utána megtanulod majd, és többet, és többet, és többet adok neked. Nem! Ez nem a bőthöz van kötve, nem az imához van kötve, nem a spirituális élményekhez van kötve ez a kegyelem. Ez a kegyelem el van előre rendelve arra, hogy te sikeres ember legyél. Már akkor el volt rendelve Pálra, amikor érezte, hogy egy idétlen fajankó, aki semmire nem méltó. Már ez a titok megvolt előtte kinyilatkoztatva, csak nem volt leleplezve előtted. Amikor Isten leleplezte, beleállt, onnantól kezdve működött. Sőt, utána már nem volt hülye, nem volt bolond, esztelen, elkezdte alkalmazni a kegyelmet. Ez a nagy dolog, alkalmazni a kegyelmet. Minden nap alkalmazni. Ez nagy felelősség és nagy kihívás. Amen. Menjünk tovább ebben a kegyelem kérdésében, illetve hát a titok kérdésében. Gyertek velem az Efézus 3.2-höz. Azért vagyok én Pál, Krisztusnak fogja téretetek a pogányokért, ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, amely nékem adatott a ti érdeketekben, hogy tudnélik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, azt szerint, amit az elébb megírám röviden, mely olvasásából megérthetitek, micsoda az én értelmem Krisztus titka felől, majd előbb időkben, vagy generációkban meg nem ismertetett az emberek fiaival, úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak, a profétáinak, a szellem által. Amen. Hogy Isten kegyelmének a sáfárságára van elhívva. Ez a kettes verszak. Eredetiben a kegyelem szó mellett sáfárság is van. 3.2. Ha ugyan hallottátok Isten gondnokságát, intézkedését, igazgatását, sáfárkodását, amelyet nekem adott a ti érdeketekben. Mit hoz el a sáfárság? Mások érdekének a kiszolgálását. És ez hogyan kapta meg ezt a sáfárságot, Pál? Kijelentés útján. Hogyan? Hogy megnyitotta előtte a titkot, amit meg is írt röviden, és a Efézus 1 és második fejezet mind ezt a titkot leplezi le, amit a sáfárságáért kapott. Azt mondja itt Pál, hogy kijelentést kapott Istentől. A kijelentés az titoknak a leleplezése volt. És mit leplezett le? Az ő sáfárságát. Hogy mire van elhívva. És ezt neki le kellett írnia, és ez a Kolossa levélről szól. Hogy mi a sáfárságnak az a munkája. És hogyan lehet beleállni ebbe a sáfárságba, és hogyan lehet meríteni másnak a kutyából, amit sáfárságnak hív Pál, illetve a Szentírás. Most már értitek? Ez már érthető, ugye? Tehát ahol nincs kijelentés, ott nincs sáfárság. Ahol nincs titok, leleplezése, ott nem tud sáfárkodni. És nincs miből sáfárkodni. Amen. Tehát ahhoz, hogy te elő tud hívni a dolgokat, neked titok leleplezés kell bizonyos dolgok a kapcsolatban. Nem tudok már tovább menni, viszont egy szájtot már akarok mutatni. Az újjászületés és a megtérés nem egyenlő a királyságnak a megértésével. Mi a királyság? Uralom. Mit jelent a királyság megértése? Megértem, hogy Isten hogyan akar uralkodni. Bennem, általam, a földön. Érthető ez a mondat? És ahhoz, hogy növekedés jöjjön be, muszáj, hogy mindenki hallja Isten hangját. Ez nem lehet kikerülni. Ahogy mondta valaki, a szellem vezetését nem lehet kikerülni a szellem életben. És nem lehet kihagyni. Értsd meg, hogy én a fedőt veszem le rólad. Nehéz. Lehet, hogy úgy azt mondod, hogy miről beszélek, de ha nem érted meg, ugyanolyan ember keresztény maradsz, mint amilyen voltál 10 évvel ezelőtt. És mondod a vallásos szlogeneket, az unalmas imákat, ásítasz az Isten tiszteleten, mert téged semmi nem érdekel, hazamész, nézed a tévét, és igazából fityet hánysz mindenre. Értsd meg! Két választásod van, vagy meg akarod tanulni, hogy hogyan tudsz uralkodni, vagy pedig téged ural le a világ meg a test. Neked is van titok kinyilatkoztatása. Ha elhiszed ezt, csak eddig arra tanítottak, és a szíved be is idomult erre, és a tudatalattidat megváltoztatták. És a tudatalattid azt mondja, nem vagy méltó arra, hogy titkokat lássál meg. És ez automatikusan vezeti az embert, hogy nekem nincs jogom a kijelentésre, nincs jogom a látásra, nincs jogom az elhívásra, nincs jogom arra, hogy Isten jelenlétében éljek, nincs jogom arra, hogy átalakítsak. Nincs jogom arra, hogy egzisztenciálisan növekedjek. A tudatalattiba férkőzik be ez, a szívbe. És a szív teljességéből állandóan szól a száj. És állandóan kimondod, én beteg vagyok, rosszul vagyok, nem fog sikerülni, rossz itt lenni, rossz ott lenni, rossz ez, rossz amaz. És ezzel megkötözöd a szívedet, és benne tartja a szíved a dolgok. Nem a démonokkal kell csak harcolnod, hanem a tudatalattiddal. A szív teljességéből szól a száj. Azt mondja Jézus, ami a szívben van, azzal harcolsz, hogy azt megváltoztasd. Efézus 1. Megismertetni velünk az ő akaratának titkát, látod, megint titok, az ő jókedve szerint, amelyet elrendelt magában. Mi van a titok mögött? Jókedv. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket Krisztusban. Mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Mit hoz a titok? Egy hívő, aki elhiszi ezt az igét, egybeszerkeszti a mennyet és a földet. Egyetlen egy hívő. Mindegy, hogy hány éves keresztény, nem érdekel. Nem érdekel, hogy fiú vagy nő, férfi vagy nő. Nem érdekel, hogy 10 éves vagy 20 éves. Nem érdekel, hogy melyik gyülekezetbe jár. Nem érdekel, hogy ki a papja, ki az atya, ki a tisztelendője, espere, presbitere, tanácsa, elnöke, mit milyen gyülekezetbe jár. Ha valaki elhiszi, megváltoztathatja a dolgokat, és lehívhatja a mennyet. Testvérek, fogalma sincs, hogy miről beszélek. Csak olyan dolgokról beszélek, mint Keresztül János. El fog jönni ilyen dolog. A mennyet le lehet hívni. Vagyis, hogy újra egyesítse a mindenséget Krisztusban. Ez az eredeti fordítás. Újra egyesítsen a mindenséget Krisztusban. Tudod, mit jelent ez? Hogy újra egyesítés jön az egész eklézsiába, az eklézsia egyesül Krisztussal. Krisztusi lesz mindenki. Ami az egekben, és mindaz, ami a földön van, ő benne, akiben örökösökké is váltunk, előre meghozott döntés alapján, aki működésben tartja a mindenséget saját akaratának terve szerint. És az újraegyesítés azt jelenti, hogy egybefoglalja, összefoglalja, egy fej alá rendezi, ez szó szerint, egybe szerkeszt, egy fej alá szervezi az egész dolgot. Tudod mi ez? Ez a sáfárság. Isten munkája. Emberek helyreállítják az eklézsiát. Emberek egybe szerkesztik Krisztust az eklézsiával. A sáfárság által láthatóvá teszed azt, ami nem látható, és a meglévő és meg nem lévő dolgokat előhozod, és azt fogod mozgatni, ami nincs meg, nem látható, azt hívjuk elő. Mondok valamit. Egy igét, történettel befejezem. Amit most fel fogok olvasni, igét, az demonstrálja azt, hogyan lehet előhívni azt, ami nincs. Ami nincs, de te előhívod, előhozod azt. Tudod, mire vár az eklézsia? Hogy jöjjenek emberek, akik leteszik a mennyet a elénk, lábunk elé. Én pedig mondom azt, hogy neked kell letenni a mennyet most az eklézsiában, mert jogod van hozzá, hogy szerkesz, összeszerkesz dolgokat. Máté 9. Klaudiával bibliáztunk, és akkor kaptam ezt a kijelentést. Hajóra szállva átkeltek, és mentem mindenki a maga városába, és ímé hoztak valahogy hozzá egy ágyban fefő, gutöltött embert. Emlékeztek erre a történetre, hogy hogyan hozták? Ki az, aki emlékszik rá? 9.1.2. A Márkban leírja az ige, hogy megbontották a tetőt. Emlékeztek rá? Vannak emberek, akik sáfárkodnak Jézussal. Azt mondják, ez az ember nem tud járni. Fogom, ráteszem egy ágyra, elviszem oda. Mert tudom, hogy meg fog gyógyulni. Ez a testületi hit, amiről beszéltem az elején. Ez a testületi hit. Hogy vannak emberek, akik hisznek. És ezek az emberek összeállnak, és azt mondják, megváltoztatom a barátomnak a sorsát. Fú, nagyon izgalmas lesz. Új volt számomra most ez a ige. És látva Jézus azt adta a hitét. Kinek a hitét látta? A barátai hitét. Azt mondta gutöltöttnek, bízzál fiam. Megnéztem eredetiben, mit jelent ez. Bátorodjál, fiam, gyermekem. Nyugi, ez a te napod, most már eljött az én időm, Jézus ideje. Ne félj, ez az én pillanatom. Gyermekem vagy, helyreállítalak. Azt mondja, ímé némelyek az írástudók közül mondanak magukban, ez káromlás szól. Mert azt mondja, ezt nem olvastam el, megbocsáttatok neked a te bűneid. Tehát azt mondja, blaszfémia van, ezt nem mondhatja ki. A vallás megkötözi a gyógyító, szabadító erőt. És Jézus látva az ő gondolataikat, ez a tudománybeszéde, miért gondoltok gonoszt a szívetekben? Mert mi könnyebb azt mondani, megbocsáttatok neked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj föl és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön, a bűnöket megbocsátani, ekkor mondta a gutöltöttnek, kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. És ez felelvén hazament. Sokaság pedig ezt látván elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Nézzük a hatos verszakot. Megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön. A bűnöket megbocsátani. Mit csinált Jézus? A hatalmát demonstrálta. Sáfárságban volt benne. A bűnbocsánat az Isten hatalmából jön ki. A hatalom, az uralkodás egyik legfontosabb tényezője, az Eklézsia levegye az emberekről, kihirdesse az embereknek a bűneiből a megszabadulást, és levegye az emberekről a bűn okozta sérülést. Ez a hatalom által van. A bűnbocsánat által embereknek hatalmat adunk. A bűnbocsánat hatalom. Hatalom. De nem is ezt akartam még mondani. És a sokasság pedig ezt látván elálmélkodik és dicsőítette az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Kik azok az emberek? Nem. Kik azok az emberek? Kik azok az emberek? Kik azok az emberek? A barátai. Tudod, mit mond ez az ige? Hogy a hit hatalmat demonstrált. Tehát a hitnek a sáfársága, gondoskodása, a hitnek az irányultsága felszabadította a hatalmat. Az eredetiben exuszia van. Nem csak hatalmat jelent, hanem jogot is. Jogosultságot. Jogossá vált, hogy Jézus meggyógyítsa azt a beteget. Ezt tudod, mit jelent? Ha összegyűlnek emberek, és meglátja a hitünket, Isten fia, hithű emberek összejönnek, azt fogja mondani Jézus, az embereknek hatalmat adok, mert hitben akarnak mozogni. De addig, amíg nem akarunk mozogni hitből, és nem akarjuk, hogy meggyógyuljanak az emberek, és bűnbocsánatot kapjanak, addig a hatalom nem tud felszabadulni. Mert a sáfárság arra adatik, hogy behozzuk az embereket, és kiképezzük az embereket. Nem arra adatik a sáfárság, hogy legyen egy szebb poharam, vagy egy szebb dolgom. Arra adatik, hogy megváltoztassunk hatalom által dolgokat. Velem vagytok? Értitek, miről beszélek? Tehát itt azt mondja Jézus, ezeknek az embereknek hatalma megváltoztatta ezt az embert. Mert elhitte, hogy joga van ahhoz, hogy Jézus lábára letegye. Elhitték, hogy joga van Jézusnak meggyógyulni. És elhitték, hogy ennek a nyomorultnak joga van meggyógyulni. Mindent elhittek. Ez a szellemi jogrend a sáfárságban. És azt mondja Jézus, hogy azt mondja, a nép azt mondja, hogy csodálkoztak, hogy kik ezek az emberek. Nem Jézus kicsoda, hanem azok az emberek, akik összetörték Jézus fölött a házat, és betették az ágyat. Velem vagytok? Értitek, miről beszélek? Ez azt jelenti, ha mi együtt lebontjuk Jézusnak a házát, bemegyünk elé, és azt mondjuk, itt van ez a sok nyomorult uram, egész országban. Azt mondja Jézus, adod nektek hatalmat, mert kimertetek lépni. Adok nektek hatalmat, hogy megváltoztassátok a szerencsétlen embereket, leszakítsátok róla a bűnnek a terhét, és felszabadítsátok őtek a gyógyulásra. És hatalmat adok arra, hogy ne szégyeljétek a vallásos erőkkel szemben a ti igazságotokat. Hatalmat adok arra, hogy egy vallásos közegben megtörjétek ezeket az erődítményeket. Hatalmat adok arra, hogy lebontsátok ezeket a betegségeket, és gyógyulást hozzatok a társadalomban, a földre, mindenhova. Dicsőség az Úrnak. És akkor elolvastam ezt a héten, ezt a történetet, a szívem megfesdült, és tele volt élettel, és tele volt reménység, és azt mondtam, Uram, én akarom, hogy a sokaság azt lássa a gyülekezetünkben, hogy elálmélkodjon a sokaság. A mi gyülekezetünkben dicsőítsék az Istent, hogy hatalmat adott nekünk az Isten. Megvan a hatalmatok? Amen. Csak föl kell szabadítani. Tudod, mi a mennyei képesség? Rejtett képesség. A mennyei képesség. És a rejtett képességet föl kell szabadítani. És ki szabadítja föl? Te! Halleluja! Te, Csabi, a Jézusnak a nevében! Halleluja! Amen! Halleluja! Figyelj, ezeket a típusú tanításokat, amiket én tanítok, de igazából mindegy, hogy ki tanítja, Ezt rendszeresen kell hallgatnod, mert a szívedben annyi méreg van a vallás miatt, ahogy láttad ezt, hogy blaszfémia. Azt mondták a vallásosok, blaszfémia, nem gyógyíthatod meg, nem adhatsz neki bűnbocsánatot, nem lehet hatalmad, ezzel azt mondták. Jézus neked nem lehet hatalmad. És a tanításoknak a sokaságában, ha benne van a feltételes mód, és benne van az, hogy mire nem képes az eklézsia, és csak arról hal az ember, hogy én mire nem vagyok képes, de Jézus mire képes, ez hazis tanítás. Mert ha mire Jézus képes, arra az eklézsia is képes. Na jó, még csak egy igét, jó? Kolosse 2.7. Csak egy igé, mégis tényleg ezzel befejezem. Vagy lehet, hogy nem. Kolosse 2.7. Amíg tudtok nevetni, addig nincs baj. Csak amíg ki nem átkoztok, akkor van a baj. Halleluja. Dicsőségnek a ma reménysége. Igen, Kolosse 1.27. Ez a vége. Nálatok van a Biblia? Kolosse 1.27. Tudnélik, 26-tól, tudnék, ama titok, amely el volt rejtve ősidik óta, és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, nem Pálnak, szenteknek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között emelt titok dicsőségének a gazdagsága. Milyen nagy a titok dicsőség, mondd velem az igét, szeresd az igét, úgy, mint én. Milyen nagy a titok dicsőségének reménysége, gazdagsága. Ámen. Hogy Krisztus ti bennetek van, a dicsőség reménysége. Na ez már überige. Ezt, fú, Isten, csak megmozduljon valakiben az ige. Azt mondja itt, hogy hatalmas a dicsőség, a titok dicsősége. Az a titok dicsősége, hogy Krisztus bennetek van, aki egyenlőjel a dicsőség reménysége. Tehát, benned van a dicsőség és a dicsőségnek a reménysége. Azaz Krisztus.
Amen.
Dicsőség az Úrnak. Amen. Benned van a Krisztus, és benned van a Krisztusnak a dicsősége. És a dicsőségnek a reménysége. Benned van Krisztus, a Krisztus dicsősége, és a dicsőség reménysége. Benned van Krisztus, a Krisztus dicsősége, és a Krisztus dicsőségének a reménysége. Ezt kell előhoznod, ez pedig titok. És a titok ezt fogja leleplezni. Mekkora reménység az életedre? Mi a reménység? Istennek a jövője. Olvassuk fel utoljára még egyszer ezt az igét. Mindenkinek van igéje? Mindenkinek? Kolosse 1.27. Velem Isten megismerteti azt, milyen nagy a pogányok között a titok dicsősége és annak gazdagsága. Halleluja. Az a Krisztus bennem van a dicsőségnek reménysége. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Testvérem, ezen elmélkedjél, ezen gondolkodjál, mert elő tudod hívni a dicsőséget és a reménységet Krisztusban magadból. És Pál, tudod, mit mond utána? Ezt már nem kell felolvasnod. Akit mi prédikálunk. Ezt prédikálták, intették az embereket, és tanították minden embert, minden bölcsességgel. Minden embert tökéletesnek állassunk elő Krisztus Jézusban. Tudod, mit jelent a tökéletesség? Ez a Pálnál, páli fogalmazásban a tökéletesség a szellemi embert jelent, pneumatikuszt. Tehát azt mondja, hogy szellemi emberré akarta tenni Pál mindenkit Krisztusban. És azt mondja, amire igyekezett is, tuzsakodott ezért, harcolt azért az ígért, hogy amit most beteljesedjen az életedben és életemben, az ő ereje által, amely ő benne hatalmasan dolgozott. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Testvérek, én annyira szeretlek benneteket, hogy hozok nektek ígéket. A ti feladatotok az, ha valamiben igazság alapja az én prédikációmnak, állj rá! Ahogy a hetekben láttam embereket meggyógyulni lelkileg, láttunk nemrégiben egy tüdőbeteget és tüdőrákost is meggyógyulni, ráállt a barátainak a hitére, meg a mi hitünkre, és bement a hit az életébe, és csodát tett, igazolt csodát, dicsőség az Úrnak. Ugyanúgy, ahogyan láttad ezt az embert, ezt a béna, nyomorult embert, aki nem tudott elmenni Jézushoz, de a hatalom felszabadult Jézuson keresztül. És azért, mert ez embereknek volt hite, és végül arról beszél az ige, nem arról, hogy Jézusnak mekkora ereje volt és kenete. hanem az embereknek mekkora hatalma van. Halleluja! Ez jön el, hogy neked mekkora hatalma. Tehát nem arról, figyelj, ne legyél alázatoskodó. Tehát amikor mondják az emberek, hogy hát alázatosnak kell lenni az eklézsiának, olyan kedvesnek kell lenni, olyan szelídnek, és akkor, hogyha történnek csodát, akkor pedig meg kell alázkodni magunkat, hogy nehogy magunknak tulajdonítsuk a csodát. Én meg azt mondom neked, ne ez az emberi testi gondolkodásmódban legyél benne, hanem arról legyünk híresek, és arról legyél te híres, hogy mekkora hatalom van rajtad. Nem fölvett hatalom, nem egónak a hatalmáról beszélek, nem, hogy a bűnbocsátó hatalom, és a gyógyító hatalom. Hogy rajtad keresztül emberek valóban megtérjenek, valóban üdvözüljenek, és valóban bűnbocsánatuk legyen. Ne félik teljesen Jézus nevében. És ez a hatalom, ez a mi, és ezzel kell sáfárkodnunk. Ma ez a sáfárságról kezdtem el beszélni, ahogy ti engedtétek, úgy mentünk előre, úgy dolgoztunk dolgokkal, még van rengeteg dolog bennem, amit majd el fogunk szépen a sáfársággal kapcsolatban át fogunk nézni.